Megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket tovább folytatjuk az ötös számú énekkel. Az ötös számú ének első három versét énekeljük. Téged, Isten, dicsérünk.
Téged, Isten, dicsérünk. Nagy erődet áldva adjuk. Hódolattal tisztelünk. Műveidet, hogyha látjuk. Mindig áldott, szent és nagy.
Leveléből olvasom. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen.
Amen.
Megkérem, aki teheti, boruljunk le az Úr előtt, és együttesen imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy most itt lehetünk a te lábaidnál, hogy szombat van. És köszönjük a te igédet, amivel szeretnél bennünket biztatni, bátorítani, hogy a mindennapokba vigyük el, tartsuk meg a hitet, imádkozzunk Szentlélek által, és épüljünk szeretetben, a te szeretetedben. Köszönjük, hogy erről tanulhattunk a szombatiskolában is, hogy mit jelent a lélek gyümölcs a mi életünkben. Az a mi kérésünk, Istenünk, hogy segíts, hogy benned tudjunk maradni, Jézus Krisztusunk, úgy, mint a szőlővesző a szőlőtőkén, mert másképp nem tudunk jót se cselekedni, és nem tudunk igazi keresztények sem lenni. Úgy szeretnénk kérni, hogy ebben légy a mi segítségünkre. Köszönjük, Istenünk, hogy az imádkozás szolgálatát is ránk bíztad. Így a jövő héten imádkozni szeretnénk Csizmadia Róbert uniótitkárért, a Józsefváros és a Sziget-Szent Miklósi misszióért, Szabó János lelkész testvérért, a Debrecen, Józsa és Desz gyülekezetekért, Szőlősi Árpád Tetti kincstárnok és Kovásni Bokors Haroltáért. Istenünk, köszönjük, hogy te adtál vezetőket, akik kért imádkozhatunk, hogy lélek szerint tudjanak járni, hogy tudjanak ők téged képviselni, bemutatni, és erős oszloppá tedd őket. Imádkozunk a lelkész testvérekért, a gyülekezetekért, hogy fény és világosság legyenek ott, ahol vannak, és hogy azokat az embereket, akik vágyakoznak te utána, tudják befogadni, és szeretetben te hozzád vezetni szent lelked által. Imádkozunk nyugdíjas munkatársak közül Erdődi Józsefért, imádkozunk, hogy tartsd meg az ő életét, az ő egészségét, hogy tudjon téged még szolgálni, és tudja elvinni a te üzenetedet még azokhoz, akiknek szükségük van rá. Imádkozunk gyülekezetünkből Fábián Nagy Ágnesért. Köszönjük, hogy őt elhoztad a mi gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki erőt, egészséget tudsz adni neki, és meghallgatod az ő imáját, hogy tudjon te benned maradni, és tudjon te általad élni a mindennapjait, és tudjon téged bemutatni férjének, és ott abba a közösségbe, ahol ő él. Imádkozunk most, Istenünk, hogy a te igédet, amit elhoztál Anuska által, te tárd fel előttünk, te add, hogy szívünk megnyíljon, és befogadó legyen. Köszönjük, hogy Anuskát erősített, hogy egészségét megtartsd, és hogy tudjon téged, te tőled szóló üzenetet elmondani. Köszönjük, hogy így velünk maradsz, a Jézus nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.
Amen.
Az adakozás célja a helyi gyülekezet. Következő szombaton is a helyi gyülekezet lesz. Filippi 4.12-ben olvasom. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésben egyaránt. Pál az egyik olyan bibliai szereplő, aki bemutatja nekünk azt, hogy a megelégedettség bibliai elv, és ezért része kell, hogy legyen keresztény életünknek. A római katonákhoz intézett szavaiban, Lukács 3.14-ben Jézus ezt mondta: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Az ilyen tanács különösen fontos számunkra a mai világban, amikor sok száz üzenetet kapunk naponta, amelyekben arról próbálnak meggyőzni, hogy vásároljuk meg olyan dolgokat, amelyekre nincs szükségünk, olyan pénzen, amivel nem rendelkezünk. Ellen White ezt tanácsolja: fizetésként, munkátokért egy bizonyos összeget kaptok. Éljetek ezen összegen belül. Gyakoroljuk ezt az elvet, hogy költsünk kevesebbet, mint amennyit keresünk, hogy adakozók lehessünk, és ne függjünk senkitől és semmitől. Imánk ez legyen, Urunk, taníts minket elégedett lenni, és arra, hogy azon belül éljünk, amit te nekünk adsz. Amen.
Amen.
Most a tizedet és a hálaadományokat szedjük össze. Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr, örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
Igét a 147. Zsoltárból olvasom, 12-től 14-ig. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istenedet! Mert erőssé teszi kapuid zárjait, megáldja benned a te fiaidat. Békességet át határaidnak, és megelégít téged a legjobb búzával. Amen.
Amen.
Imádkozzunk! Dicsérünk téged, mennyei atyánk, és köszönetet mondunk neked azért, hogy hűséged, szereteted és gondoskodásod magasabb, mint azt mi el tudnánk képzelni. Hálás a szívünkben, mindez idáig hordoztál, és megelégítettél bennünket a te szereteteddel és minden jóval. Köszönjük néked az elmúlt hét áldásait is, tapasztalatait is, mikor megerősítetted bennünk azt, hogy ha veled vagyunk, semmitől nem kell félnünk. Köszönjük neked az anyagi javakat, amiből szeretettel hoztuk neked a téged megillető részt. Szeretnénk felajánlani a te oltárodon, és azért esedezünk, hogy a lélek vezesse ennek az útját, hogy legjobb helyre kerüljön. És úgy, ahogy az igében mondod, továbbra is kapaszkodunk abba az ígéredbe, hogy megáldod a mi gyermekeinket, megáldod a mi határainkat, és a legjobb búzát adod nekünk. Azért legyen áldva és magasztalva minden korona te neved. Amen.
Amen.
Kedves gyerekek, a ti perceitek következnek, és egy igét olvasok fel előtte. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bence kanári madar a reggeltől estig énekelgetett, s a kisfiú legdrágább kincse volt. Amikor édesanyja nagyon beteg lett, a legtávolibb szobába vitte a kalitkát, de így is azt vette észre, hogy édesanyjának fájdalmat okoz a hang. Hát nem énekel szépen? Kérdezte csodálkozva a fiú. Bántja a fülemet, volt a panaszos válasz. Bence oda sietett a kalitkához. A madárka legszebb dalába kezdett, de ő nem tudott már gyönyörködni benne. Vitte és elajándékozta. Hiszen annyira szeretted, hogyan tudtál megválni tőle, kérdezte édesanyja. Tudod, anya, téged még jobban szeretlek. Ami neked fájdalmat okoz, azt nem tudom szeretni. Mennyei atyánknak fájt, hogy bűneink miatt elveszünk, ezért szeretett volna megmenteni bennünket. Annyira szeret bennünket, hogy képes volt saját fiát, az Úr Jézust odaadni értünk. Hogy ez milyen nehéz lehetett neki, az segít egy picit elképzelni az a történet, amikor Ábrahámnak fel kellett áldozni a fiát, Izsákot. Ha mi Istent úgy szeretnénk, mint ő bennünket, vagy édesanyját a kisfiú, akkor nem sajnálnánk lemondani bizonyos dolgokról, mert nem akarnánk fájdalmat okozni nekünk. Akkor nem mondanánk, hogy ezt sem szabad, meg azt sem szabad, hanem így szólnánk. Köszönöm, hogy ettől is megúvtál, ezt is megadtad. Engedelmes gyermeket szeretnék lenni, és azt mondani, amit a kis Sámuel, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.
Amen. Az nagyon szép volt.
Kedves Anuska, szeretettel köszöntünk gyülekezetünkben, és a Jóisten legyen veled, és tolmácsolja általad az üzenetét, amit mára hoztál. Az a kérésünk, hogy nyugodtan leülhetsz, és ülve is prédikálhatsz, mert itt nálunk ez nem probléma.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Köszönöm a szeretetteljes köszöntést. Már egyszer voltam itt közöttetek, és mindig a szívembe hordalak azóta. Nem feledkezem el imádkozni Katiról azóta se, Katiért. Úgyhogy mindig megemlítem imámba, meg azokért a testvérekért, akikért szoktatok ti is imádkozni. Az Úr neve legyen áldva, hogy itt lehetek. Sátán nagyon-nagyon meg akarta akadályozni azt, hogy én ma ide jöjjek hozzátok, de nekünk erősebb Istenünk van ennél. És én azt mondtam neki az éjjel, amikor nem bírtam aludni, hogy jó Istenem, ha te is úgy akarod, akkor adj erőt, hogy reggelre legyek jobban. És jobban lettem sokkal, testvérek, mint ahogy az este éreztem magam. És nem az egyszeri tapasztalat. Van, akik nem hiszik azt el, hogy Istennel úgy lehet beszélgetni, mint így, ahogy ülünk egymás mellett. Mint barát a baráttal, neki mindent el lehet mondani. Ő, ha az akaratával megegyezik, akkor tud cselekedni az életünkbe. Nála nincs lehetetlen. Csak attól függ, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá. Ma délelőtti alapszövegünket a Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 26. versében találjuk leírva. Lukács evangélium a 21. fejezet 26. versében azt mondja az ige. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Egyik szombaton, ugye mi is ott szoktunk szombat délben mindig maradni a gyülekezetbe, és hát sok mindenféle beszéd elkezdődik a testvérek között délbe. És arra mentem be az ebédlőbe, hogy a testvérek a migránsokkal foglalkoztak. És így hallgattam egyiknek a véleményét, másiknak a véleményét, egyik, hogy el fogják Európát foglalni, aztán ők fogják uralni, hogy teljesen a keresztényeket meg fogják gyilkolni, hogy iszlám uralom lesz, és úgy ment a szöveg. A másik, hogy mind ilyen rémhíreket beszéltek, és elgondolkodtam ezen, hogy Istenem, mennyire forrong a világ. És valóban nem oktalan, ha emberi szemmel nézzük, akkor nem oktalanul, testvérek. A tévét kinyitjuk, a hírekbe azt halljuk. Sőt, volt egy délután, amikor a hírekbe hallottam, hogy a Fókusz Plusz, azt hiszem egy szombat este, olyan profétikus dolgokkal foglalkozik, hogy szinte érdemes lenne megnézni, már nem emlékszem pontosan a témára, és akkor azt mondtam, hogy jól, most akkor itt álljunk meg egy kicsit. A világ, az emberek, a politikusok azzal foglalkoznak, hogy mi lesz, mi történik körülöttünk, akkor nekünk, akik várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, nekünk vajon mit kell cselekedni, amikor a világ, az emberek így forronganak, zajonganak körülöttünk? Van-e nekünk okunk a félelemre? Tudjuk-e mi azt, hogy mit kell tenni, amikor ezek zajlanak körülöttünk? Én úgy gondolom, hogy ti is egyetértetek abba, drága testvéreim, hogy nagyon komoly profétikus időket élünk. Tehát nem véletlenül olvastam fel ezt a Biblia szöveget, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és annak várása miatt, mert egyszerűen nem foglalkoznak a proféciákkal, nem érdekli őket a jövő, vagy úgy gondolkodnak, hogy zárójelbe, hogy a Marsra fogunk felköltözni, ugye, már tudományosan ezt is hallottuk, vagy úgy, hogy vége lesz a világnak, aztán mikor mit mond be a tévé, hogy nem lesz ivóvízünk, vagy így lesz vége, úgy lesz vége, csak éppen oda nem folyamodnak, ami egy biztos, tiszta, világos út, amiből tudjuk, hogy mi fog következni. Tudjuk a múltat, tudjuk a jövőt, mert Isten igéje a kezünkben van. És ha Isten igéjében minden beteljesedett eddig, napra pontosan, akkor ki gondolhatja azt, hogy ezután nem fog beteljesedni? De igen, drága testvérek. Az igaz, hogy 1844-től már nem élünk meghatározott profétai időben. Tehát a meghatározott profétai idő 1844-ben lejárt. De ez nem azt jelenti, hogy mi tudatlanságba élünk azóta is, vagy nem tudjuk az igéből megtanulni, kielemezni, hogy mi fog következni. Úgy elgondolkodtam magamba, és azt mondtam, mikor hazamentem, Uram, én nem így tudom, hogy el fog jönni a világ vége, hogy jönnek az iszlámok, aztán letelepednek Európába, és iszlám uralom lesz. Én ilyet nem olvastam konkrétan se az Ellen White könyveiből, amiket nagyon nagy szeretettel olvasok és szeretek, se a Bibliából. Hát akkor vegyem elő a Bibliát, és próbáljam meg, és nézzek utána, hogy mit is ír. Vajon én nem tudom ezt biztosan? Isten bennünket, az ő népét soha nem hagyta magára az emberi történelmet. Véletlenek nem történnek az életünkben. Isten irányít, de mindig meghagyja a személyes felelősségünket, döntéseinket. A Biblia Istene állandóan útban van egy bizonyos önmaga elé kitűzött cél felé. Nincs megalapozottabb igazság annál, mint hogy az emberiség történetében gondviselésszerű, célszerűség érvényesül. Hogy az emberiség egy cél felé van elindítva és irányítva. És tudjátok, testvérek, melyik ez a cél? Az örök élet. Isten az egész elbukott emberiséget az örök élet felé szeretné irányítani. de tiszteletbe tartja és meghagyja az embernek a saját döntési jogát, a szabad akaratát, hogy akar-e, vagy nem akar. Egy idézetet szeretnék olvasni Frankos Lamarmand, a neves francia archeológus 1837 és 1883 között élt. A Történelem és a gondviselés összefüggéséről című könyvében, művében többek között ezt írta. Kezdődik az idézet. Látjuk, hogy az emberiség történelmében egy gondviselésszerű terv bontakozik ki, amely korszakokon és a társadalmi rendszerek váltakozásán át is következetesen halad előre. Felismerjük a történelemben Isten tervét, amely tiszteletben tartja az emberek szabadságát, szabad hozzájárulásukkal azonban legyőzhetetlenül véghez viszi művét. Drága testvérek, ezt nem, én nem tudok sokat erről az emberről, erről a francia archeológusról, annyit tudok, hogy egy archeológus, a könyvébe beleolvastam, de hogyha ő ezt írja, és ezt látja, az archeológiai kutatásai során, hogy valaki mindent pontosan irányít, vezet, akkor mennyivel inkább meg kell nekünk ezt látni, akik naponta kezünkbe veszük Isten igéjét, a Bibliát olvassuk, és ha az ókorba lapozunk egy kicsit vissza, az Ótestamentumba, ott is látjuk, drága testvéreim, hogy semmi, de semmi nem történt véletlenül. Nem úgy történtek az események, hogy valaki a hasára csapott, ez egy csúnya hasonlat, amit mondok, és eldöntötte, hogy ezt vagy ezt fogom megcsinálni. Hanem napra pontosan, aki tudja, aki látja a jövőt, aki irányítja a jelent, a múltat irányította, mindent az irányította történelem folyamán végig. Ezért nagyon-nagyon lényeges, hogy Isten igéjéből keressük azt, testvérek, ami történik, ami lesz. Ne emberek véleményére figyeljünk oda. Az emberi vélemények megoszlannak. Vannak nagyobb értelmiséggel bíró emberek, vannak tudósok, akik próbálnak magyarázkodni ilyen vagy olyan szinten. Ne ezekre figyeljünk oda. Nekünk van egy útmutatónk, és nézzük meg a Bibliából csak egy kicsit, lapozzuk fel a Jeremiás könyve 27. fejezetét, és ott a 6 verset olvasom, hogy nézzük meg, hogy milyen történelmi események voltak akkor is, és nem emberektől voltak irányítva. Jeremiás könyve 27. fejezetének a 6. versét olvasom. Azt mondja itt az ige, és most én odaadom minden földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe. Sőt, a mezei állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak. Ismerős a történet, gondolom mindannyiótoknak. Tehát nem véletlenül történt az, hogy az Izrael népe Babiloniába vitetik fogságba, hogy Nabukodonozor elhurcolja őket. Mit mond az ige? Azt mondja Isten, és én odaadom mind e földeket az én szolgámnak, Nabukodonozornak. Tehát Isten irányította, drága testvéreim, a múltat is. Isten irányítja a jelent, és Isten irányítja a jövőt is. Amikor Isten elvitte, Isten engedélyével Nabukodonozor elhordozta őket Babiloniába, ő volt az, aki összehozta Dánielt és Nabukodonozort. Dániel és társai feladatot kaptak Istentől, és engedték, hogy Isten vezesse őket a feladatuk elvégzésében. Szilárd jellemű emberek voltak ezek az emberek, most nem akarok részletesebben belemenni a történetbe, mert az időnk ezt nem engedné meg. E egy célja volt Dánielnek és az ő társainak, Sidrák, Misák és Abednégóról beszélek, tehát ők voltak a négy kiemelkedő ember, Istenre hagyatkozni, Isten elvei szerint élni, ez volt az életüknek a célja. Nem érdekelték őket a körülmények. Ők is gondolkozhattak volna emberileg, testvérek, tudjuk, hogy hogy hurcolták el őket, mi történt, a templom lerombolódott, és sorolhatnánk, hogy mi történt akkor abban az időben, őket ezek a körülmények nem befolyásolták. Egy volt a céljuk. Isten elveit szerint élni, és teljesen Istenre hagyatkozni. Ha emberileg gondolkodtak volna, testvérek, nem tudom, hogy mi történt volna, de egyet biztosan tudok. Isten az ő munkáját biztos, hogy véghez vitte volna, csak éppen nélkülük. És az ő részükre nem lett volna az mindegy. Ugyanúgy, ahogy ma is, testvérek. Hiába gondolkozunk úgy sokszor, hogy hát, én most azért mégse értek egyet dolgokkal, én másképpen gondolom, megpróbálom megmagyarázni, csinálhatom. Isten szabad akaratot adott nekem. Dönthetek Isten nélkül, gondolkodhatok emberileg, a saját elgondolásaim szerint Isten az ő munkáját nélkülem is be fogja fejezni, csak nekem nem mindegy, hogy én ott leszek, az örök életbe, vagy pedig nélkülem is elviszi Isten azokat, akik úgy gondolkoznak, mint ahogy Dánielék. Dánielnek és társainak hite viszont ott kezdődött, hogy nem emberi véleményekre, nem a látszatra alapoztak, hanem Isten ígéreteire, profétai szavába bíztak. Isten igéjéből ők nagyon jól ismerték a figyelmeztetéseket, felhívásokat. Tudták azt, hogy Isten választott népe nem engedte magát vezettetni Istentől. Isten nem tudta őket használni arra a célra, amire szerette volna. Tudták azt is, hogy a hitszegés következményekkel jár. Tudták, mert kutatták, olvasták az igét, hogy a templom sem menekül meg, mert azt is latrok barlangjává változtatták. És ezt Jézus maga is kimondta, ugye? Vagyis formálisan megtartották az Isten tiszteletet, de közben az Istennel való élő kapcsolat normáit elutasították, és a bűnöket kegyes látszat mögé rejtették. Azért engedte meg Isten, drága testvéreim, az akkori időben a fogságot, mert Isten népének szüksége volt arra, hogy felébredjen, hogy ráébredjen, hogy semmit nem ér a formaság. Semmit nem ér az, testvérek, hogyha nem haragusztok meg, ha azt mondom, hogy minden szombaton itt összegyűlünk mi Sashalmonti kőbányán, de hétközben, ha nem alakítunk élő kapcsolatot Jézus Krisztussal, ha nem keressük az ő társaságát, az ő közelségét, akkor csak egy formaság a hívő keresztény életünk. Mert nagyon nagy szükségünk van Jézusra a mindennapok problémái, megpróbáltatásai között. Úgy, ahogy hallottuk a szombatiskolai tanulmányba, csodálatosak ezek a tanulmányok. Nem tudok elég hálát adni a jó Istennek, hogy ilyen mélységesen tanulunk a Szentlélek munkájáról az életünkben, és ilyen érthetően megértjük azt, hogy ahhoz, hogy a Krisztus jelleme bennünk kialakuljon, mennyire fontos és mennyire szükséges, hogy naponta, sőt szüntelen Jézus Krisztussal kapcsolatban legyünk és kapcsolatban maradjunk. Ahogy olvastam az alapszövegben, hogy akkor, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt és annak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, nekünk, drága testvéreim, nincs mitől féljünk. De feltételhez van kötve. Mikor nincs mitől féljünk? ha Isten ígéreteire, prófétai szavára alapozunk. Ha nem csak formális a kereszténységünk, hanem van igazi élő kapcsolatunk azzal, aki a történelmet nem csak a múltban irányította, hanem úgy, ahogy mondtam, a jelenben és a jövőben is irányítani fogja. El tudunk-e különülni az emberi véleményektől, gondolkodásoktól, és hinni, bízni erősen Isten vezetésében. Sajnos, hogy ha a Bibliánkat megnyitjuk a Jelenések könyve 3. fejezeténél, a lelki Izraelről se olvasunk sok-sok pozitív dolgot. Nem sokkal különbözik a lelki Izraelnek, vagyis a mai kereszténységnek az élete a testi Izrael életétől. Nyissuk meg a Bibliánkat, és nézzük meg, hogy mit olvasunk a Jelenések könyve 3. fejezet 14. versében. Azt mondja az ige, 14. versétől olvasom. A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév, így, mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rútsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nem újat olvastam, testvérek, tudom, hogy közületek is, legtöbben szinte kívülről tudjuk ezt a Biblia szöveget, mert talán az összes nekünk szól, nem csak a, nem a régi hét gyülekezetnek, hanem mindeniknek a tanácsa a mai élő keresztényeknek szól nekünk, de különösen a laodiceai gyülekezethez szóló üzenet, az nekünk szól. És most nem az elkeserítés oldaláról szeretném megközelíteni, drága testvérek, ezt a figyelmeztetést, ezt az üzenetet. Az igaz, hogy azt mondja rólunk, hogy lanymelegek vagyunk, sem hideg, sem hév, és felsorol elég sok negatív dolgot, ami jelen van a mostani laodiceai gyülekezet életében, vagyis a lelki Izrael életében, de nekünk azt tanítja Vaj testvérnő, hogy soha ne a negatív dolgokra figyeljünk. Jézus Krisztust kell szemléljük. Ha Jézus Krisztust kell szemléljük, akkor itt is azt figyeljük meg, hogy mit üzen Jézus Krisztus, ami a segítségünkre szolgál, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk lépni. Van egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy ha nem, akkor kivetlek téged az én számból. Úgy gondolom, hogy ezt is tudjuk, hogy mit jelent. Szombatiskola alatt Ágitól hallottam, hogy Jézus Krisztus imádkozik értünk, közbe jár. János evangélium a 17. fejezetében, nem akarom az egészet felolvasni, Jézus főpapi imájáról olvasunk, drága testvéreim. A 17. fejezet egészen arról szól, hogy Jézus imádkozik értünk. A 20. verset olvasnám, és figyeljük meg. De nem csak ő érettök könyörgök, vagyis a tanítványaiért, az akkor élő emberekért, mondja Jézus az ő atyának, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Milyen csodálatos gondolat, testvérek! Milyen csodálatos tudni azt, hogy jelen pillanatban és életünk minden pillanatában, akik életünket Isten kezébe tettük, Jézussal szoros kapcsolatba kívánunk élni, valaki szüntelen imádkozik értünk. És ez nem más, mint maga Jézus Krisztus, ami drága megváltónk. És addig biztos nekünk, testvérek, az örök életünk, addig biztos a keresztény életünk, amíg Jézus imádkozik értünk. Emlékeztek, mit mondott Péternek? A sátán kikér titeket, hogy megpróbáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ugyanúgy imádkozik, drága testvérek, Jézus minden olyan emberért, aki vágyik a laodiceai lágymeleg állapotból kikerülni. Aki vágyik arra, hogy naponta keresse a szoros kapcsolatot Jézus Krisztussal, és az első szeretet tüze, ami volt akkor a szívünkbe, amikor lángolt Jézus iránt, amikor megkeresztelkedtünk, amikor elfogadtuk, hogy az ismét lángra gyújjon, és azzal a szeretettel tudjunk viszonyulni Jézushoz, egymáshoz, akkor azok biztosítva vagyunk, hogy Jézus imádkozik értünk, hogy a mi hitünk el ne fogyatkozzon. És az, hogy kivetlek az én számból, az csak azoknak szól, drága testvéreim, akik hátat fordítanak Jézus Krisztusnak. Akik saját maguk akaratából azt mondják, hogy jó, én most már ezt tovább nem akarom folytatni, elég ebből, nem. Jézus nem azért, mert Jézus így akarja, azért, mert nem lát Jézus, nem látja értelmét, mert Jézus senkit nem erőszakol, hogy őt kövesse. Jézus csak szeretetből való szolgálatot fogad el. És ezért mondja Laodiceának, hogy ha meg nem térsz, ha nem veszed észre a nyomorult állapotodat, hogy reján van szükséged ahhoz, hogy örök életet nyerj, akkor kivetlek az én számból. Vagyis nem imádkozom többet, nem járok közbe az atyánál, többet érted. Igen ám, de gondoljunk vissza, most elfordítottam a Bibliát, de gondolom ti is tudjátok, hogy mit mond, hogy aki győz, azzal mi lesz? Vagyis aki megnyitja az ajtót, Jézus kopog a szívünkön. Azt mondja az ige, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. És tovább úgy folytatja, hogy ő pedig én velem. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, addig, amíg rátaláltam, hogy mit jelent az, hogy én vele vacsorálok, ő meg én velem. És Ellen White könyveiből, drága testvérek, nagyon-nagyon jó útmutatónk nekünk, hogy meg tudjuk érteni jobban az igét. Ha beengedjük Jézust a szívünkbe, akkor az életünk már itt boldog, ugye? Ő velünk vacsorál. Velünk tölti az időt, vagyis mi vele töltjük. De az az ígéret, hogy én majd ő vele, az nem azt jelenti, hogy itt ezen a földön fogok csak Jézussal vacsorálni. Hanem azt jelenti, hogy majd ott fent a mennyben, ahol maga Jézus Krisztus szolgálja fel azt a vacsorát, azt a meg nem érdemelt, csodálatos, szerető, Istentől elkészített, nem is tudom elmondani, milyen örömteli, boldog vacsorát, akkor én és te, drága testvérem, ott is Jézus Krisztussal vacsorálhatunk. Ha itt, ezen a földön megnyitjuk a szívünket, és beengedjük Jézust, hogy éljen benne a szívünkbe, és keressük a Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatot. Egyszer háló testvérnek a prédikációjára emlékszem hirtelen vissza, nagyon csodálatosan beszélt arról, hogy mit jelent Jézust beengedni a szívünkben. És hétköznapi hasonlatot hozott, hogy különböző embereket különbözőképpen fogadunk be a lakásunkban. Például azt mondja, a postás csenget, akkor megnyitjuk az ajtót, esetleg megengedjük, hogy lépjen be egy-két lépést az előszobába, ott átvesszük tőle, amit hozott, és utána azt mondjuk, hogy viszontlátásra, köszönjük szépen, és alig várjuk, hogy már menjen. Ha egy olyan vendégünk jön, akit nem annyira szeretünk, annak talán kinyitjuk az ajtót, beengedjük a nappaliba, még azt is mondjuk, hogy ülj le egy kicsit a székre, megpróbálunk vele beszélgetni, de úgy éreztetjük, hogy azért jobb lett volna, ha nem jöttél volna, vagy most éppen nincs időm rád, vagy szóval olyan érdekesen viselkedünk, de amikor olyan valaki jön, akit mi várunk, akkor kitárjuk az ajtót, és amikor bejött, akkor mit szoktunk mondani? Érezd itthon magad, az egész lakásomat használhatod, és megmutatom, ott a hálószoba, ott a fürdőszoba, minden a tiéd, amíg itt vagy nálam, addig az egész lakást használhatod. Na, és ehhez hasonlítva mondta el, hogy Jézus Krisztust így kell beengedjük a szívünkbe, hogyha akarjuk, hogy ő uralja az egész lényünket, az egész életünket. Tehát nem szabad, nem kell elcsüggedjünk, drága testvérek, hogy egy kicsit megfed Isten bennünket a laodiciai üzeneten keresztül, mert minden helyzetből Isten adott kiutat. Minden helyzetből van kiút. Nézzük csak meg egy kicsit, hogy Dánielék hogy is győzedelmeskedtek abba a helyzetbe, amibe kerültek. Ugye már említettem, de 4 pontot szeretnék most megemlíteni. Tehát szilárdan elhatározták, hogy Istenhez hűségesek maradnak. Nem érdekelték őket a körülmények, nekik volt egy szilárd, komoly elhatározásuk, történjen bármi körülöttünk, mi Isten mellett maradunk. És nekünk is ezt kell tenni, testvérek, ha mi is győzni akarunk. Forrongjon a világ körülöttünk, jöjjenek a migránsok, menjenek a migránsok, történjen, ami történik. Máté evangélium a 24. fejezetét kinyitjuk, akkor világosan tudjuk. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és olvassuk tovább, hogy miknek kell megtörténni Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Nekünk egy dolgunk van, mint Dánielnek. Végezzük az reánk bízott munkát, és határozzuk el naponta, testvérek, hogy Jézus Krisztus mellett akarunk maradni. Hallottam egyszer egy olyan kritikát adventista testvérektől, hogy az nem valós, hogyha én már keresztény vagyok, hogy akkor Jézus minden nap kopog a szívemben. Mi az? Mert akkor Krisztusnak már benn kéne lenni a szívemben. Most erről is lehetne beszélni, drága testvérek, az időnk azt már nem engedi meg, hogy erre is kitérjünk, de ez nem úgy működik. Emlékeztek ugye a tanulmányokra, amit tanulunk, hogy a Szentlélekre naponta szükségünk van. Nem úgy történik, hogy egyszer megkeresztelkedtem, megkaptam a Szent Lelket, és akkor kész, most már az enyém, és többet nem kell foglalkoznom vele. Rég tanultok a tanulmányba. Ugyanúgy úgy van ez Jézus Krisztussal is. Pont azért, amért ő tiszteli a szabad akaratunkat, ő nem erőszakolja rá az ő saját akaratát a miénkre, hanem naponta elvárja tőlünk a döntést, a szilárd elhatározást, hogy Uram, én ma is a tied akarok lenni, holnap is, és életem minden pillanatában. A második pont Dánieléknél, miközben kötelességeiket pontosan és naponként teljesítették, egész életüket alárendelték Isten akaratának. Mennyire fontos! Most tanultunk a lélek gyümölcseiről, hát a kötelesség teljesítést is én odasorolnám, hogy egy keresztény ember a kötelességeit, ha nem teljesíti tökéletesen, akkor a kereszténysége val csorbát. Tehát aki Jézus Krisztussal jár, az ott is meg kell állja a helyét. Aztán a harmadik pont, a mértékletesség elve, a test fegyelmét hozta számukra, amit fölolvasott a testvérnő Ellen White-tól, hogy a mértékletesség mennyire fontos a keresztény ember életébe, és Dánielék ezt is gyakorolták. A negyedik pedig Dániel és társai rendszeres imádkozók voltak. Életük minden dolgát Istennel beszélték meg. És drága testvéreim, ha Istennel beszéljük meg a dolgainkat, akkor nem fogunk elhalni a félelem miatt. Nem tudunk most arról beszélni, mert nem férne bele az időnkbe, hogy a jövővel kapcsolatban, de mindenkinek tudom ajánlani, akit érdekel, hogy mi fog történni a jövőbe, mert a jelent azt látjuk, a jövőt tudjuk, mi előnyösebb helyzetben vagyunk, mint az akkor élő emberek, mert mi visszanézünk, és tudjuk, hogy mi történt. A jelent látjuk. De ha érdekel, hogy mi lesz a jövőbe, hogy fog Jézus Krisztus visszajönni, akkor nyissuk ki, testvérek, a jelenések könyvét. Egy olyan csodálatos könyv, nem könnyű, én se hiába olvasom el, testvérek, én nem egy történész vagyok, nem egy profécia magyarázó vagyok, egy egyszerű ember vagyok, egy egyszerű egészségügyet elvégzett ember, de szeretem Isten igéjét tanulmányozni, kutatom, és sokszor előveszem Isten profétai lámpását, amikor a jelenések könyvét olvasom. Amikor érdekel az, hogy mi lesz a jövőbe. És akkor azt mondom, hogy beszéljetek, emberek, amit akartok. Úgy, ahogy irányította Isten a múltat, irányítja a jelent, úgy irányítja a jövőt is. És olyan csodálatosan le van írva, talán majd egyszer foglalkozni tudunk azzal is, vagy foglalkozzatok. Mindent megtalálunk, drága testvéreim, a jelenések könyvébe leírva. Tudjuk, hogy a hetedik trombita ideje alatt élünk. Tudjuk a White könyvekből, hogy mikor kezdődött el a hetedik trombita. Csodálatosan felvázolja a jelenések könyve azokat a pontokat, amik ez alatt az idő alatt kell megtörténjenek. Olyan nyíltan Isten igéje elénk tárja, és akárhogy kutatjuk, csak oda jutunk vissza, hogy semmi mást nem kell tegyünk, csak azt, amit Dánielék tettek. Maradjunk imádkozó, rendszeres imádkozó emberek, legyünk mértékletesek, legyünk pontosak a naponkénti munkáink, teendőink közepette, és naponta hozzunk szilárd elhatározást, hogy én Jézus Krisztus mellett akarok maradni. És ha kérjük, testvérek, Jézus készségesen megadja az erőt hozzá. Ő erre vár, hogy mi nyissuk meg a szívünket, engedjük őt be, és kérjünk tőle erőt és segítséget. Adja meg mindannyiunknak az ő kegyelméből ezt a lelkületet. Amen.
Amen. Áldásos Isten, tiszteletünket a 136-os énekkel fejezzük be. A 136-os éneknek énekeljük az első-második versszakát, ima után a harmadik versszakát. Ó, Jézus, a szívem úgy vár. Ó, Jézus, a szívem úgy vár, szent békédet úgy szomjazom, ő vágyam a menny felé száll, ó, jöjj el, már én megváltom. A szemem az égre tekint, úgy várlak, hogy jöjj el meg én, mert érzem, hogy közel vagy már, és lelkem oly ebbedve vár. Ott lehetek ígéd szerint, Szent Sionnak dicső helyén, a szeretet így üdvözli. Felelted könnyed és jaj,
találom, ott te nálad hű megváltom.
Imádkozzunk. Szeretetnek, Ura, gondviselő mennyei jó Istenünk! Hálás szívvel, mély alázattal hajtjuk meg fejünket, szívünket ezen órának végeztével, dicső szent színed előtt. Te vagy méltó egyedül, hogy áldjunk és magasztaljunk téged. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, és azt a lehetőséget, amit ő benne megadtál bűnös, nyomorult, érdemtelen gyermekeidnek, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy örök életet nyerhessünk az Úr Jézus Krisztus érdemeink keresztül. Hálásak vagyunk, jó Istenünk, hogy erőt kérhetünk naponta te tőled, az életnek megpróbáltatásai között, hogy el ne csüggedjünk, hogy el ne essünk. Hálásak vagyunk a te drága szent lelkedért, akit elküldtél, hogy az vezessen bennünket, tanítson, felfedje bennünk a gyengeséget, a bűnt, rávilágítson a nyomorult életünkre, hogy tudjunk hozzád menekülni segítségért. Ha ezer nyelvünk volna, se tudnunk megköszönni ezeket a lehetőségeket. De nem utolsó sorba köszönjük a te drága szent ígédet, amit kezünkbe adtál. Köszönjük, Uram, hogy akkor, amikor a tudatlanság miatt az emberek a félelem miatt elhalnak, nekünk világos és pontos, nyilvánvaló dolgok vannak a mi életünkben, nekünk nem kell félni, hanem a te ígédből biztos útunk van, amelyen haladhatunk te feléd, hogyha rejád bízzuk életünket. Köszönjük a te drága szent ígédet, és köszönjük, hogy naponta kezünkbe vehetjük. Segítsél meg, drága Teremtőnk, hogy ezt ne hanyagoljuk el, hogy soha te veled a kapcsolatot meg ne szakítsuk, hogy mindig tudjunk időt szánni arra, hogy veled napi kapcsolatot tartva erősödjünk a hitben, a szeretetben, hogy tudjuk megteremni, vagyis a te drága szent lelked tudja megteremni életünkbe a lélek gyümölcseit, és azok láthatóak legyenek, hogy ezt, akik látják, kívánkozzanak ők is téged követni, és így sok embert el tudjunk vezetni az örök életre. Köszönjük neked, hogy kérhetjük a te jelenlétedet a szombatnak további óráiban is a mi életünkbe, hogy te maradj velünk. Kérlek szépen, hogy áld meg a kőbányai testvéreknek minden egyes testvért, a kőbányai gyülekezetnek minden élő, minden egyes testvéremet, drága jó atyám, adj nekik erőt, a te áldásod kíséri az ő munkájukat, amit itt munkálkodnak, és adjad jó atyám, hogy eredményes munkát tudjanak végezni. Köszönöm, hogy imádkozni tudunk betegeinkért, te tudod, hogy kik a nehézségben lévők, te tudod, hogy itt a kőbányai gyülekezetben is kik azok, akik szomorú szívűek, nehézséggel küszködő emberek. Kérünk szépen, hogy te erősítsed és vigasztaljad őket, és nyújts segítséget számukra. Hatalmas Istenünk, imádkozni szeretnénk a szomorú szívűekért. Nem utolsó sorba kérünk Ócsai testvérnőnkért. Imádkozunk Mezei Áron testvérünkért. A te vigaszoddal légy közel hozzájuk, és te vigasztald meg őket, és a te békességed, szereteted maradjon egész napon keresztül velünk. Az Úr Jézus drága szent nevébe kértünk, kegyelmedből. Amen.
Amen. Ó, megszentelt, megváltott nép, szent házadban boldogan él, ha útjának végére ér, a gonosztól többé nem fél. Én Isteni gyógyítom, jöjj, és hívedet emeljed föl. Úgy vágyom, hogy lássalak már, ó, Jézus, a szívem úgy vár.
Péter apostol második leveléből olvasom a befejező szövegét. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Amen. Amen.